Hogyan alakul a marosvásárhelyi állatkert élete? Milyen újdonságok, fejlesztések láttak napvilágot az utóbbi években? Hát a következőkben ezekről a témákról beszélgetünk, ugyanis az Erdély FM stúdiójának vendége Szántó János, a marosvásárhelyi állatkert igazgatója, aki korábban 17 évig volt a Nyíregyházi állatkert igazgatóhelyettes főkurátora, majd az amszterdami Artis állatkert főkurátoraként is tevékenykedett. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
Na hát akkor én picit visszaugornék az időben, nem olyan messzire azért. 2021. októberében úgy nyilatkozott, hogy szervezet és működés szempontjából normális kerékvágásba kell helyezni az állatkert életét, és csak ezután lehet nagy terveket szőni, majd ezeket megvalósítani. Hol tart jelenleg ez a folyamat?
Igen, így nyilatkoztam. Annak idején ugye átvettük az állatkertet, és hát rengeteg problémával szembesültünk. Ahhoz, hogy egy modern, működőképes intézményt kreáljunk, tehát alap dolgokat működtetni kell, és úgy kell kialakítani. És hát sajnos ezt nem szeretem ismételgetni, de bizony az elmúlt 10 évben nem sok ilyen jellegű dolog volt meglépve, és ezekre sort kellett keríteni, úgyhogy az elmúlt másfél-két év erre ment rá. Úgy szép lassan alakulunk, tesszük rendbe a sorainkat, és persze, ahogy lehetséges, próbáljuk az újdonságokat is apránként megalkotni.
Na hát akkor beszéljünk is az újdonságokról, ugyanis nagyon sok mindenkit érdekel az, hogy vajon milyen állatokkal találkozhatnak az állatkertben, illetve időről időre itt mi is a rádióban hírt szoktunk arról adni, hogy milyen kis állat született, ugye nagyon szeretik az emberek egyébként az állatos híreket, úgyhogy milyen új állatokkal találkozhatnak mondjuk a látogatók így mostanság, amióta ön az igazgató?
Hát az elmúlt két évben azért próbáltunk több állatfajt beszerezni. Legtöbb esetben az történt, hogy már meglévő állatfajokhoz hoztunk társakat, vagy pótoltuk a kollekciót, a gyűjteményt. Van egy koncepciónk, van egy gyűjtemény elgondolásunk, és ezt próbáljuk megvalósítani, de első körben, mint említettem, azok a leglényegesebb dolgok, hogy a meglévő állatoknak kreáljuk meg a megfelelő követelményeket, mert ezek is vannak már az Európai Unión belül, és csak olyan állatokat hozzunk, aminek ezt tudjuk is biztosítani. Tehát ha valaki most arra gondol, hogy holnap az állatkertbe gorillát fogunk hozni, akkor ez nem realisztikus ebben a percben, nincs megfelelő helyünk például gorillának vagy egy csimpánznak. De persze ezt sokan már látták, tehát megérkeztek újból a zsiráfok, tehát vannak zsiráfjaink, érkeztek különböző madarak, papagájok és más pelikán, flamingó. Szép lassan pótoljuk ugye a zebra kollekciót is, tehát mind nagyobb a csapat. Nem sokára még érkezik egy csapat Hollandiából. Megérkeztek a kapibarák, ez mindenkinek a nagy kedvence.
Rögtön rá is keresek.
Mindenki kapibarát akart nézni az állatkertbe, úgyhogy ezek is megérkeztek.
Igen, ez egy új trend, én Instagramon fedeztem fel a kapibarákat, és nagyon aranyosak, és nem nagyon tudom. Nagy népszerűségnek örvendenek valóban.
Igen, hát ők még ugye egy 2-3 hete érkeztek, tehát nagyon újak.
Ilyen flegmatikus arcuk van.
Kedves állatok egyébként, igen. Barátságosak, tehát őket most már lehet látni. És hát így szép lassan ugye kezdünk a filozófiánk szerint, az új filozófia szerint alakítani ki helyeket. Ez biztos már ismerős a vásárhelyeknek, aki ellátogatott az állatkertbe, hogy vannak olyan kifutóink, ahova be lehet menni állatok közé. Persze be kell tartani bizonyos szabályokat, nem szabad etetni és nem szabad simogatni őket, de persze lehet fotózkodni, lehet ott közelről figyelni őket. Ilyen például a lemurok kifutója, ahol a lemurok mellett még vannak, ebben az évben őzeket is tettünk, és pávák. Ebben az évben szintén megnyitottuk a kenguruk kifutóját, ahol kenguru és emu madarak vannak. Oda is be lehet menni. Megnyitottuk a házi állatok simogatóját. És tervezünk még három ilyen kifutót a közeljövőbe, ahol látogatók szintén élvezhetik ezt a, hát úgy nevezett interaktíva vagy közelebbi élményt az állatokkal. Tehát nem csak egy kerítésen keresztül néznek be a kifutóba, hanem ők is be kell menjenek, be kell tartani szabályokat. Sokakat látok, hogy tétováznak, hogy most mi legyen, mit lehet ott csinálni, tehát hogy bemenjenek, ne menjenek mondjuk a lemúr kifutóba, és akkor ott tanakodnak. Tehát igen, ezek már azok az élmények, ahol ugye nincs az a biztonság, úgymond nem veszélyes persze, de az a biztonság,
hogy kívülről, egy üvegfal, vagy igen, egy tehát ketrec, kívülről vagy bármi.
Nézi az állatot, és hanem bemegy az állathoz, és akkor ott már kell gondolkodni, hogy
a reakció.
Közelben mit lehet, mit nem lehet.
És hát eddig nem is voltunk ehhez hozzászokva a lényegében itt Vásárhelyen főleg.
Így van, nem csak Vásárhelyen, azért, ha úgy megnézzük, elég kevés állatkert van, ahol ilyen jellegű kifutók vannak. Én azt mondom, hogy evel a koncepcióval mi itt egy újdonságot fogunk megnyitni, és ezt próbáljuk a Vásárhelyi Állatkert különlegességévé tenni, hogy itt bizonyos állatokhoz be lehet menni, és egész közelbe lehet figyelni, kapcsolatot teremteni.
Majd velük. Lesznek a videók, hogy kilopta a nem tudom mit a kezéből az illető látogatónak, arra is kell ügyelni, gondolom, igen, mit viszel igen, be, igen. A csatodat ellopja a lemúr, vagy nem lopja el, vagy hasonló
igen, hát persze,
aranyos történetek.
Persze, esetleg előfordulhatnak ilyenek is. Mi igyekszünk azért ezt megelőzni, tehát ezért hangsúlyozom, hogy olyan dolgok, hogy etetni, vagy simogatni nem szabad.
Ez nagyon tehát jó, ez, hogy ez erre
sokaknak, akik ellátogatnak az állatkertbe, ugye azt nehezmények, hogy ők azt hallották, hogy lehet etetni és simogatni. Nem, be lehet menni a kifutóba, lehet fotózkodni. A kezdeményezés az a lemurok oldalán van. Tehát ha ő oda jön a látogatóhoz, akkor okay, de akkor se szabad megsimogatni.
Nem szabad erőszakosnak lenni.
Nem. És azt nem szeretnénk elérni, ugye, hogy etessék őket, mert ha az etetés azzal jár, hogy akkor rájön, hogy ott kap valamit, és később, mikor nem kap, akkor agresszívá válhat.
Meg a másik az, hogy kap enni az az állat persze, egyébként persze. Is, nagyon, tehát ez már súlyfelesleg, vagy túl súlyhoz
nagyon jó kondiba tartjuk az állatainkat, mert ugye sokan így, amíg az elején mondták, hogy jó, hát itt sovány állatok vannak, nem.
Igen, sajnos. A farkasoknál szokott ez az érzése lenni az embernek, amit végül is nem is látunk így nap, mint nap, ugye nem tudjuk csak a képekről, hogy hogy néz ki.
Há, igen, és a természetben azért az állatok nem túlsúlyosak. Azért azt tudjuk, hogy Afrikában például egy oroszlán hetente egyszer jut oda, hogy valamit tényleg megfogjon. Tehát van 7 alkalom, mikor próbálkozik, és azok mind ilyen mellé ment vadászatok, és akkor 7-ből egyet talán el tud kapni. Tehát ők hetente egyszer kapnak ott egy zsákmányt. Az európai állatkertekben ugye ott ez is már egy trend, hogy átveszik különböző biológusoktól vagy tanulmányokból a vadállatok vad szokásait. Tehát ugye az oroszlánokat hetente például Amsterdamban csak 2-szer etettük, mert igazából, ha minden nap lennének etetve, akkor elhíznak. De ugyanakkor itt például van egy másféle trend a látogatók szempontjából, hogy a látogatók valamilyen oknál fogva itt az országban azt kívánják, hogy az állatok testesek legyenek, kövérek. Tehát egy nyugati
már csak kutyákkal kapcsolatban is így vagyunk, hogyha igen. Van egy agár, látjuk a bordáit, már igen, megijedünk, hogy ez biztos sovány.
Van. Na, de például egy holland kultúrában, ha például mi, nagy Isten, az amszterdami állatkertben annak idején egy kövér oroszlánt mutattunk volna be, hát abból botrány lett volna.
Pont fordítva van.
Igen, ez lehet, hogy egy buta párhuzam, de hogy ugye hozzá vagyunk szokva, hogy akár a nagyszülők mindig úgy jönnek oda hozzánk, hogy vagyis amikor mi meglátogatjuk őket, jaj, de sovány, gyere, egyél valamit.
Igen. Lehet ez itt a kultúra rávetni. Része, persze.
Etetni. És ez is, hogy tényleg az emberek mennyire így szeretnék felvenni a kapcsolatot az állatokkal, bárhol legyen az egy tó, és ott a kacsákkal, stb. Bármit pontosan. Képesek odaadni, csak hogy oda jöjjön az állat, és ez mennyire káros lehet.
Van példa olyan, nem is tudom, részre, pontra az állatkertben, ahol felügyelet mellett, és olyan módon, ami megfelel az állatnak, hogy ott lehet etetni, akár olyan étel, amit az állatkert készít elő?
Etetni még nem. Ezeken a pontokon, amiket említettem, tehát a lemurok, a kenguruk és a házi állatoknál, ott viszont van felügyelet, tehát épp azért van felügyelet, mert ha nem, akkor mindennel etetik az állatokat, tehát popcorntól elkezdve édességig, ami abszolút aztán az, amit mi nem szeretnénk.
Igen.
Tehát ezért kell felügyelet. És hát ezen gondolkodunk, hogy legyen egy úgymond időpont, mikor lehet etetni állatokat, de azt abszolút nem szeretnénk, hogy állandóan. Tehát, hogy állandó jelleggel egész nap folyamán etessék az állatokat. Ugyanis a
ez helyzet... egy különleges alkalom lenne, igen, ami ki lenne igen, írva, igen. Hogy ebben az intervallumban.
Igen, akik pont akkor ott tartózkodnak, akkor abból a takarmányból, amit pont abban az időben mondjuk 4 órakor a kecskéknek vagy a bárányoknak adnak takarmányt, akkor akik ott tartózkodnak, abból a mennyiségből, ami arra a napra számba van nekik, abból szétosztva mindenki etetheti. Tehát ez most következik, de visszatérve erre az etetésre, ugye voltak régebb állatkertek, vagy még vannak Európában állatkertek, ahol lehet venni zacskóban takarmányt, csak akkor etet, de ez már beigazolódott, hogy ez sem jó, mert jöjjön csak 1000 látogató mondjuk egy nap, mindenki ad takarmányt, az állat az nem tudja, hol a határ, tehát ők tömik magukba, és ebből mindig bajok vannak. Persze ez a látogatónak egy élmény, nekünk egy probléma lesz később, mert akkor ezeket az állatokat kezelni, hogy betegek lesznek, tehát egy csomó probléma merül fel, tehát ezt mi szeretnénk elkerülni.
Szó volt itt arról, hogy az újonnan érkező állatoknak biztosítani kell a megfelelő körülményeket, és hát ezt egy picit így bontsuk ki, kezdjük onnan mondjuk, hogy eddig milyen fejlesztéseket sikerült eszközölni az állatkert területén, hallottam itt az átjárós kifutókról, és hogy mik a tervek a jövőben?
Hát ugye körülményeket biztosítani, tehát kezdjük az elején, tehát ahhoz, ha kapjunk egy új fajt, annak idején, amikor jöttek az elefántok, akkor gyakorlatilag az nem csak abban merült ki, hogy kreáltak nekik egy megfelelő házat és kifutót, hanem ugyanígy az állatgondozókat is ki kell képezni. Tehát senki nem fog adni egy állatkertnek elefántot, ha nincs a megfelelő háttér. A háttér az azt jelenti, hogy az elefántgondozó ki van képezve, hogy hogyan kell gondozni egy elefántot. Erre vannak most már Európában iskolák. Én is annak idején, mikor Nyíregyházára az első elefántokat vittük még 2006-ba, akkor elvégeztem Hamburgba az úgynevezett Elephant Management School-t, és gyakorlatilag csak miután azt elvégeztem, csak utána lehetett szó arról, hogy kapjunk elefántokat. Tehát ezek már annyira karizmatikus állatok, és amúgy is, tehát szociális állatok, amire másképpen kell odafigyelni, hogy itt teljesen másról szól a nóta, mint arról, hogy mondjuk egy paraszt udvarba adsz enni egy disznónak. Tehát ez teljesen más kategória. Nem csak abból a szempontból, hogy enni adunk, tartjuk, hanem ezt gondozni kell, oda kell figyelni, bizonyos állatorvosi műveleteket el kell végezni egy nagy testű állatnál, amit nem célszerű mondjuk bealtatni nagyon gyakran, mert az mind problémával jár, persze, meg rizikóval. Ezért az elefántok esetében van napi tréning, ahol adják a lábukat, fülüket, ormányukat, hogy lehessen ellenőrizni, pont ezért, hogy állandóan legyenek tréningbe, hogy bármikor van valami, könnyen tudjuk kezelni őket. Zsiráfoknál úgy szintén, persze, visszatérve ezt a tréninget be is akarjuk majd mutatni, tehát következik az is, hogy a látogatók megnézhetik, hogy hogy zajlik egy ilyen tréning. Tehát semmi erőszakosság, minden a pozitív reinforcementnek nevezett kategórián belül zajlik, és teljesen barátságosan, tehát semmi olyan jellegű dolog nincs, hogy itt az állatok kényszerítve legyenek. Tehát ők maguktól jönnek oda, adják a lábukat, ormányukat. Hát nem beszélve arról, hogy olyan eredményeket értünk már el annak idején, ugye Hollandiában és az amszterdami állatkertben, hogy a gorillák adták a karjukat, hogy vegyünk vért. Tehát ugyanúgy, mint a mit tudom én, egy humán rendelőbe. Igen. Vagy ezt eljátszották a svédek jeges medvével. Tehát kiadta a lábát, hogy vegyenek vérmintákat.
Ez ilyen hihetetlen szinte.
És tényleg teljesen erőszakmentesen. Tehát el volt tanítva, ő ezt
a megszokás, mivel hogy nap mint nap történik.
Igen, bízott a gondozójába. Tehát más kapcsolatok vannak már az állatok és a gondozóik között.
Engem érdekelne az is, hogy bár biztos, hogy rengeteg és több szempontból való különbség van azért az állatkertek között. Ön, aki dolgozott, ugye Amsterdam, Nyíregyházán, mik a legfőbb különbségek, vagy mifele kellene tartani, mi az, amiben leginkább fel kell zárkózni a marosvásárhelyi állatkertnek, amiben önnek is törekvése van biztos ez irányba?
Hát itt próbálunk ugye egy olyan intézményt létrehozni, ami én mindig azt mondom, hogy nekünk nem az a célunk, hogy Románia első számú intézménye legyünk, hanem az a célunk, hogy Európában az egyik legszuperebb állatkert legyünk minden tekintetben. Tehát ez a filozófiánk része. Ez persze nehéz, mert mint említettük az elején, az alapokat kell egyszer teljesen rendbe tenni, utána működésileg kell teljesen rendbe legyünk. Tehát itt azért még a román törvények meg lehetőségek keretén belül mi például nagyon szeretnénk teljesen függetlenedni. Tehát anyagilag is. Ezt meg lehet csinálni, mert például Magyarország ugye 14 állatkert van ott, majdnem mindegyik már közhasznú társaságként működik, ami azt jelenti, hogy anyagilag teljesen leváltak a várostól. Tehát ilyen kertek nyugaton már alig vannak, ott vagy magán, vagy alapítvány, vagy különböző vállalkozási formában vannak.
És sokkal több lehetőség van.
Sokkal több lehetőség van, nincsenek olyan megkötések, mert ezeket az intézményeket nem is lehet működtetni másképp. Tehát ez majdnem egy piac gazdálkodás, ahol mindig kell reagálni a helyzetre. Tehát azt nem lehet, hogy várunk erre, arra, mert ezt kell megszavazza, azt kell megszavazza. Így gyorsan kell reagálni.
Igen, bürokrácia tekintetében is aztán főleg.
Annak idején ezt meséltem már többeknek, hogy például 98 vagy 99-ben Nyíregyházán mi mentünk be magunktól a polgármesternőhöz, Csabai Lászlónéhez annak idején, és mondtuk, hogy le akarunk válni, hogy független intézmény legyünk. És akkor mondta ilyen nagy csodálkozó polgármester asszony, hogy hát fiúk maguk bolondok, a múlt héten még itt voltak, hogy nincs elég pénzük, meg állandóan gondok vannak, és akkor most azt mondják, hogy pénz nélkül lehet. De nem ez volt a probléma. Az a probléma, hogy mi láttuk azt, hogy ebben a modern világban, ahol alkalmazkodni kell minden nap a helyzethez, az lehetetlen abban a formában. És akkor mondtuk, hogy igen, mi ezt bevállaljuk, hogy mi 4 éves vagy 5 éves, azt hiszem 5 éves 20%-os csökkentés mellett 5 év alatt teljesen leválunk, hogy az önkormányzat ne kelljen egy fillért se adjon nekünk. Akkor egy nagy szemekkel néztek ránk, akkor tehát fiak, ha maguk bolondok, akkor csinálják meg. És megszavazták. És onnan kezdve, tessék, ment a siker dolog, mert Nyíregyháza most nem csak Magyarországon, hanem Európában is az egyik legelismertebb, legszebb kollekcióval rendelkező állatkert, és teljesen anyagilag független. Tehát itt is, ugye ez egy alap. Tehát most beszéltünk a gazdasági részéről, igen, amely egy alap lenne, hogy ebben a városban egy intézmény, amelyik nagyon népszerű, rengeteg látogató jön hozzánk, az tudjon működni a kihívásoknak megfelelően. Tehát itt 1000 látogató jön majdnem naponta hétköznap, és hétvégeken ötszöröse. Tehát gyakorlatilag ott mi kell gyorsan reagáljunk minden igényre. És akkor ezt így lehet elérni.
Hát valóban a függetlenedés egyik hát elengedhetetlen feltétele, hogy a látogatószám az nőjön, és pozitív tendenciát mutasson. Mit lehet elmondani így, most már lassan ugye nyári szezon végéhez közeledünk, mit lehet elmondani az idei nyárról, akár a tavalyihoz képest, hogyan alakult az idei nyár látogatószám szempontjából?
Mi nem szívesen beszélünk a számokról, csak év végén, tehát ugye ez mindig változik, na de most már ha így rákérdezett, akkor csak tudok 2 szót, tehát mi a tavalyi évet 300 000 látogatóval zártuk, az idei felméréseink eddigi helyzettel és tavalyi összehasonlításban úgy néz ki, hogy egy olyan 10-15%-kal előbbre vagyunk. Reméljük, hogy ezt tudjuk tartani év végéig is. Most a héten, tehát a napokban fogjuk elérni a 250 000 látogatót, és akkor még marad mit tudom én, 4-5 hónapunk, hogy lássuk azt, hova fejlődik.
Ez majdnem egy fél év.
Igen, de persze ez időjárás függő is, egy olyan biznisz, ami az időjárástól nagy mértékben függ, tehát reméljük, hogy kedvező lesz, és ezekkel az újdonságokkal, amiket szép lassan itt produkálunk, meg igyekszünk, hogy végbe vigyük, még többen fognak látogatni. Most csinálunk egy felmérést is, tehát ez azoknak a hallgatóknak, akik járnak majd a Somostetőn és az állatkertbe, fognak találkozni ilyen egyetemistákkal, akik segítenek nekünk ebbe a felmérésben, mert kicsit akarjuk tudni a látogatóink véleményét is, hogy mire tartanak igényt, hol látnak hibákat, vagy milyen dolgokra van szükségük. Tehát egy ilyen alapvető piackutatás, hogy lássuk, hogy kik látogatnak, mennyien, honnan, tehát minden szempontból nézzük ezt a dolgot.
Igen. Majdnem az utolsó kérdésem lenne, de sosincs jó lenne erről beszélni, ez akár első kérdésnek is, bevezetőnek is, de akkor most mindenképp szóba kellene hozzuk, hogy tulajdonképpen az állatkertnek, jelenleg a Marosvásárhelyi állatkertnek mi a funkciója, tehát van egy olyan funkciója is, hogy ugye volt arra példa, hogy befogadtak akár Ukrajnából is állatokat, illetve olyan fajokat képes az állatkert jelenleg befogadni, amelyek így ezáltal hozzásegítnek ahhoz, hogy túléljék az időket, és mondjuk a kihalás szélén állnak, és csak is ilyen körülmények között tudnak életben maradni. Tehát egy picit így akár a Marosvásárhelyi állatkert korlátozva, hogy mi a funkciója. Igen, jelenleg.
Hát alapvetően valamikor nagyon régen, pár századdal ezelőtt így kezdődtek az állatkertök az úgynevezett menazséria, tehát egy kis állat bemutató, hogyha különleges gyarmatokról ide került egzotikus állatokat, az emberek megcsodálták, hogy ilyen furcsa állatok is léteznek a világban.
Na, mint ahogy ugye embereket is régen még az is
van,
volt.
Így van, hát a hamburgi állatkert annak idején még embereket is kiállított.
hihetetlen.
Különböző indiánokat. Uh-huh. Persze, ez uh-huh. hihetetlen volt. De
furcsasággal rendelkező embereket is.
Na, persze ez a funkció, ez radikálisan megváltozott, és ezt mi is nagyon komolyan vesszük, tehát az állatkerteknek van egyfajta edukacionális, tehát oktatási tevékenységet, tehát a szemléletváltás most ugye nagyon felpörgött a környezetvédelemmel, az állatvédelem, a klímaváltozással, a különböző technológiák, amik ilyen zöld technológiáknak nevezünk. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan szemléletváltó hely, ahol egy nagy tömeg megfordul, és lehet ráhatni, és ezt mi ki is kell használjuk. Ez az egyik funkciója. A másik funkciója, ugye persze, amit említett, hogy na most akkor állatvédelem, meg a kihalás szélén álló állatok megmentése. Ez is egy komoly szerep, de ezt az állatkertek egymagukban nem tudják csinálni, tehát ezt közösen csináljuk különböző világszervezetekkel, mint az IUCN, vagy van az Európai Uniónak a különböző LIFE programja, és vannak különböző alapítványok is. Tehát ez egy olyan hálózat, ami szervesen egybe kötődik, és ennek keretén belül mi csinálunk különböző fajokra megmentéseket. De ez a faj megmentés, ez úgy működik, hogy ezek a projektek jóvá kell legyenek hagyva nemzeti szinten, Európai Unió szinten, az IUCN vagy a WWF keretén belül is specialistákkal jóvá hagyva. És akkor gyakorlatilag az állatkerti szaporulatból mi biztosítunk állatokat, hogy ezek legyenek különböző természetvédelmi területeken, vagy kijelölt zónákban szabadon engedve. Pár példa, ugye az európai bölény az így volt megmentve állatkertek közreműködésével, mert az teljesen kipusztult a természetből, és így került megmentésre, hogy az állatkertből összegyűjtötték az európai bölénypopulációt, azt szaporították, és akkor a bölényeket kiengedték különböző védett területekre. Amsterdamban mi csináltunk egy projektet 2017-ben a fakó keselyüket szaporítottuk, és ezeket a keselyüket mi Szardínia szigetén engedtük el a szaporulatot. Na most ugyan ezekben a témákban itt is vásárhelyen mi próbálunk különböző úgynevezett EP program, fajkoordinációs programokkal és live programokkal közreműködni. Most próbáljuk összehozni az európai bölény populációnkat. Az idén kapunk még két tehenet Nürnbergből, és már meg van ígérve, hogyha ezeket szaporítjuk, akkor még szebb a projekt, itt Románián belül különböző rezervátumokba kihelyezhetjük a vásárhelyi állatkertben szaporodott állatokat. Szintén futtatjuk a fakókeselyű projektünket is, ahol már gyűjtögetjük a tenyész csapatunkat, és akkor majd, ha sikerül szaporítani, akkor gyakorlatilag vagy Európán belül, vagy csodálatosabb lenne itt Románián belül a Kárpátokba meglépni, hogy itt is engedjünk el fakókeselyüket, mert itt valamikor létezett a faunában, csak kipusztult, úgyhogy szuper lenne, ha sikerülne visszatelepíteni. Uh-huh. És a harmadik nagy állatkerti szerep, ugye a kutatás, mert az állatkertek nagy mértékben hozzájárulnak különböző állatok, egzotikus állatok kutatási lehetősége. Ez persze különböző egyetemekkel karöltve, vagy különböző programokkal karöltve. Azért kevesen tudják, hogy például azokat a technikákat, amit mondjuk National Geographicon vagy bárhol látnak, hogy Afrikában így belőnek egy állatot, és elalszik és kezelik, azokat mind állatkertekben tanulmányozták ki ezeket a szereket. Igen. És ezek a dolgok, ugye operációk, műveletek, tehát minden egy hatalmas szakmai gárda áll, és tudás áll az állatkertek birtokába, amit szép lassan ugye átvettek szervezetek, de ez megint egy hálózat, tehát most már visszafele is működik, hogy főleg ilyen kutatások, amik az állatok viselkedésére vonatkozik, az most már az állatkertekbe is lecsapódik, mert ahogy látják, mindenhol próbálunk olyan körülményeket teremteni az állatoknak, mind a természetben. Persze az sose lehet, de amennyire lehet, hogy közelítsük meg. Tehát olyan már nincs, hogy mit tudom, egy elefántot egyedül tartsanak, vagy egy zsiráfot. Tehát a csapatállatokat azt állatkertekbe is csapatállatként kell.
Akkor itt Vásárhelyen sincs most jelenleg ilyen helyzet.
Nem, és persze, hát mi is most két zsiráfunk van, nem egyet kaptunk meg, csak kettőt lehet minimum, és most fogunk még egyezkedni, hogy kapjunk még zsiráfokat, hogy legyen szép csapat. Tehát ami csapat állat és a természetben is csapatként működik, az egy állatkertben is így kell. De erre visszatérve a kutatásra, mi most egy együttműködést kötöttünk a Kolozsvári Állatorvosi Egyetemmel, és velük van egy ilyen kutatási programunk, ami kölcsönös, tehát részünkről is jöhetnek kérések, küldünk fel mintákat analízisre, és részükről is, hogyha ők valamilyen programon keresztül valamit akarnak, akkor mi biztosítunk lehetőséget az állatkertbe. És ezen kívül vannak a fajkoordinációs programok, amik minden program külön van kutatási célja is, és azt lebontja az európai állatkerteken belül, hogy kik vesznek részt benne.
Értem.
Tehát komplex a folyamat.
Igen,
tehát ez
igen,
nem
igen,
arról
igen.
szól, hogy csak tartunk rengeteg, állatokat rengeteg, egy kifutóban.
Igen. Funkciója van.
És visszatérve, amit beszéltünk a legelején, ugye, hogy kapunk állatokat, tehát az egy dolog, hogy amit mondtam, hogy ki kell képezni a személyzetet
igen.
is, szakszemélyzetet is, és meg kell a különböző körülményeket biztosítani, de például eljutottunk már arra a szintre, hogy az összes gondozón kell beszéljen angolul. Mert az összes ilyen kommunikáció, ez már napi szinten van, tehát a gondozók, akiktől hoztuk a gibont mondjuk Kölnből, azok a mi gondozóink a napi szinten tartják a kapcsolatot.
Tehát nem az van, hogy az állat csak azt érti, hogy stand up.
Nem. Sőt, ugye például a gibonnak volt egy szponzora a Kölnben, aki most felkeresett minket, hogy itt szponzorálná tovább a kedvenc gibonját.
Jó, ez mennyire jó. Szóval még rengeteg dologról lehetne beszélni,
abszolút.
Hogy tényleg saját állatod lehetne az állatkertbe, és szponzorizálhatnád.
Igen, nagyon sok izgalmas
Na igen, lehet egy egész hetet beszélni erről, mert ez tényleg csak ilyen felületesen érintjük.
Meg hogy mi történik ott az etetések. Hát el kell menni az állatkertbe megnézni.
Igen, és reméljük, hogy még lesz alkalmunk a jövőben újra beszélgetni, és a friss infókat, újdonságokat megtudni, hallani itt a rádióban is. Hát sajnos a műsoridőnk az nagyon rohan. Szántó Jánosnak, a Marosvásárhelyi Állatkert igazgatójának nagyon szépen köszönjük, hogy elfáradt a stúdiónkba.
Köszönjük, hogy itt volt.
Én is köszönöm, és hát várunk mindenkit további élményekre az állatkertben.